Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Andor Tóth Anna.
Üdvözlöm a hallgatókat! Borkedvelők, figyelem! Először hallhatnak arról, hogy mi történt a budai vörössel, azóta, hogy 2011. október 28-án a svábhegyi Jókai kertben lelkes borászok és városvédők elültettek 60 kadarka gyökeres oltványt. Aki pedig a budai vörösről, illetve a kadarkáról mindent tud, az Buza Péter várostörténész, a Kadarka kör egyik alapítója. Ő volt Buza Sándor vendége.
Ennek a bizonyos új életű budai vörösnek a története 2011-ben kezdődött, amikor a Jókai kertben elültettetek 60 darab tőkét. Ez a mostani annó, ez melyik évjárat?
Ez a 22-es évjárat, és tulajdonképpen ez az első olyan évjárat, amit profi szinten sikerült elkészíteni. Természetesen nem nekünk, mi egy asztaltársaság vagyunk, menedzseljük ezt az ügyet, hogy egy modern szót használjuk, bár lehet, hogy ez már nem annyira modern, mint én gondolom. Hivatásos borász dolgozza fel a szőlőnket, és ő az, aki garantálja a minőséget. Ez a hagymási pincészet a 22-es esetében, és ez a 22-es évjárat az, amikor először ez így történt.
Ott a Jókai kertben most már hány szőlőtőkével bírtok?
900 tőkénk van nagyságrendileg, a 900 tőkének a túlnyomó része kadarka, és hát van nagyjából százas nagyságrendben ezt kiegészítőleg kékfrankos és csókaszőlő, tekintettel arra, hogy annak a bizonyos híres hajdani budai vörösnek az összetevői ezek a fajták voltak, mégpedig éppen így, ahogy most mondom, hogy túlnyomólag kadarkából állt, aztán ehhez társult a dunai svábok, ide költöztette kékfrankosnak egy kisebb hulláma, és hát itt volt még a addig ki nem pusztult és le nem cserélt csókaszőlő állomány, amelyik a magyar kékszőlő fajtáknak az ős típusa és a legelső már az Árpád-korban is ismert fajtája. Ez adja együtt azt a küvét, amelyik valamikor híres volt, jeles volt, kiváló volt, nagy pénzért adták, és hát a mi asztal társaságunk ez a bizonyos kadarkakör 15 éve határozta el, hogy megpróbálja újra teremteni ezt a borfajtát, borféleséget, márkát mondjuk így, amelyik valamikor valóban nagy üzleti sikereket aratott. Mi nekünk nem nagyon lebeg a szemünk előtt a nagy üzleti siker, mert erről a 900 tőkéről, meg annak kiegészítéséből is hát egy néhány száz, vagy legfeljebb néhány ezer palacki bormennyiséget lehet elképzelni, és ezt nagyjából arra elég, hogy fönntartsa ezt az egész történetet.
Látjátok egyébként azt, hogy az elmúlt 15 évben egy kicsit a kadarka helyére kerül?
Hát ez egy érdekes dolog, hullámzik a kadarka. Amikor mi ezt elkezdtük, akkor éppen kezdett a helyére kerülni, és egy felfelé ívelő szakasz következett be. Ez nagyjából olyan 5-8 éve véget ért. Ugye a kadarka egy rendkívül macerás fajta. Azt, aki valaha foglalkozott ilyesmivel, azt tudja, hogy tulajdonképpen minden árt neki, már ha abból a szempontból vizsgáljuk, hogy milyen bor lesz belőle, mert egyébként nem árt neki a világon semmi, csak abból a szempontból árt, hogy egy minőséget, egy egyenletes minőséget produkálni, hát nagyon nehezen tud. Úgy mondjam, féltő törődéssel. Na most a féltő törődés az semmiféle nagy borászatnál nem valósítható meg. Egy bizonyos fajtánál, amit ráadásul a magyarokon kívül hát sokan nem is ismernek, ambíciója volt mindig is a kadarkásoknak, hogy mint hungarikumot a
kilépjenek,
megismertessék, de hát ez megint hatalmas mennyiségek kellenek, meg óriási anyagi áldozatok, és általában na most akkor még ehhez hozzáteszem azt is, hogy a vörösboroknak az utóbbi évtizedben kezd az ázsiója hanyatlani.
Így van.
Tehát most a fiatalok is, meg a fiatalabb generációk is általában hát nagyon érdekes borokat isznak, például ezeket a habzóbornak tűnő feldolgozási formákat, fehér borokat, vékony borokat, mondjuk a kadarka egyébként.
Én pontosan ezt akartam, mert kadarka is egy vékony bor.
Hát ez egy beszélgetés, nagyon kellemes bor, nagyon jó ízű bor, egészen speciális ízűbő, és ebben az ízvilágban speciális, amit fűszeresnek neveznek. Tehát nagyszerű bor, De hát valamiért a vörösborok azok mostanában nem mennek úgy, mint régen. Ez megint egy hullámzó tendencia, tehát amióta én ezzel foglalkozom, az körülbelül 15 év, és egyébként semmit se értek hozzá. Az alatt az idő alatt is eléggé nyilvánvaló volt, hogy ennek a hajnalán a vörösborokat, mint medikamentumot hirdették az egész világon, a nehéz vörösborokat különösen, aztán ugye ez elkezdett hanyatlani, és hát ugye minden tendencia nálunk kis késéssel jelentkezik, akár jó, akár rossz. Úgyhogy én most úgy tapasztalom, hogy a kadarkának egy kicsit megy lefelé az ázsiója Magyarországon, és nem volt olyan hosszú idő, mint amikor még, hogy úgy mondjam, a csúcson volt, vagy amikor nagy reményeket fűztek hozzá. Hát ez éppen olyan, mint a mi társadalmi fejlődésünk, ritkák az olyan időszakok, amelyek tökéletes dicsőséget mutatnak.
Ennek a bizonyos asztaltársaságnak ugye vannak borász tagjai is.
Igen.
Ezeknek a borászoknak annó 15 évvel ezelőtt ott volt a láda fiában egy-egy tőke kadarka? Hogy amikor leültetek és megalakult ez az asztaltársaság, akkor azt mondhatták, hogy hoppá, nekem is van.
Hát
vagy
ez
teljesen.
Működik.
Na igen, ez pontosan erre vagyok kíváncsi.
Működött, hogy mi mondtuk, hogy hoppá, neked is van, gyere el, és kóstoltasd meg velünk a kadarkádat, és hadd tanuljunk mi abból, amit te tudsz.
Hittek ők ebben egyáltalán?
Abban, hogy mi megcsináljuk, nem tudom, hogy hittek-e, mi biztos hittünk benne, hogy lesz egyszer újra budai vörös, ami ugye filoxéra után kipusztult, és most 120 év után, szünet után újra van ez a márka, vagy létezik ez a márka. A magukéban hittek. Tehát ők, akik hozzánk vendégségbe eljöttek 4-5-6 féle kadarkájukkal évjáratot, vagy feldolgozási módot tekintve, mert ugye hát lehet rozét is csinálni belőle, sőt a ballagiza csinál belőle, aszút is, nem egyedülő, tehát itt mindenféle feldolgozás, schiller, és így tovább, rozé, tehát minden lehet, pesgő, amit csak akarsz, tehát ezeket a kadarkákat mi úgy kóstoltuk meg, mint amire az a borász, aki hozta a büszke olyanokat. Olyanok voltak az ő szemében, meg mi is úgy értékeltük, hogy ezek remek borok. Hát tisztelet a kivételnek.
De akkor mégis mi lehetett az oka annak, hogy azért ez a kadarka, amire egyébként büszkék voltak ezek a borászok, az úgy háttérben volt, olyan volt a világ állása, hogy nem nagyon mertek ezzel előhúzakodni, mert nagyon pejoratív volt a megítélése.
Minden a mennyiségeken múlik. És az előállításnak a költségein, hogyha egy bor macerás, pontosan egy szőlőfajta macerás is emiatt a bor is macerás valamilyen szinten, az sokkal többbe kerül, sokkal több figyelembe, odafigyelésbe, sokkal több pénzbe is akár, mint egy olyan fajta, amelyik állja a sarat a nagyüzemi termelésben is. Hát itt ebből a szempontból nagyon tanulságos az, ami magával a fajtával történt, amikor ugye a szocializmus idején olyan termesztési körülményeket kellett kialakítani, amelyek a nagyüzemet, tehát a nagy borászati üzemeknek az ütemét bírták, és ebből az következett, hogy olyan fajtát kellett keresni, amelyik nem egészen olyan, mint amilyen a maga a kadarka az alapjaiban, és ezeket a nagyüzemi szőlőterületeken termő kékszőlőket hát együtt aratták le, vagyis hát szedték. Akkor, amikor eljött az idő, az üzemidő. Tehát amikor a nagyüzem úgy gondolta, hogy most leszedem. Most ez nem így működött régen a kadarkánál, a paraszt kinézett az ablakon, a szőlős gazda mondjuk így, mert hiszen az. És azt mondta, hoppá, le kell szednem, mert jön az eső. Ilyen nincs, a nagyüzemben ez nem létezik.
És ezek a kis tételek, ezek most is megtalálhatók egyébként ezeknek a borászoknak a dűlőin?
Igen.
Akkor ez azt is jelenti, hogy ezek a borászok alapvetően készítenek kadarkát? Vagy igen, készíthetnek budai vörös? Készíthetnek
De emellett az ő rentabilitásuk...
Hát persze, nem ezt adja.
Nem csak kadarkát készítenek. És a kadarkától nem remélnek hasznot, mert nem is remélhetnek. De mi most már a 100. borvacsoránál tartunk, sőt meg is haladtuk a 100. borvacsorát, és minden borvacsorán volt nekünk kadarkás borászunk.
Aki bemutatta a saját kadarkáját.
Úgy van.
Ugye, akik az annyira a borban nem járatosak, teszem azt, én is ilyen vagyok, azért úgy rácsodálkozhatunk, hogy Budán pont vörös bor volt. Ez hogy alakult?
Hát ennek nagyon egyszerű az oka. A vörösbor volt az abban az időszakban az, amit bornak neveztek. Egyszerűen nem létezett.
Ez azt jelenti, bocsánat, hogy anno, amikor az emberek bort ittak, akkor vörös színű bort ittak?
Igen. Én most vissza tudok menni egészen odáig a bibliai időkig, hogy íme Krisztus vére, igyátok. Milyen? Vörös.
Igen, vörös, bár érdekes, hogy mondjuk, hogyha a 16. 17. század ide citálom, mert mondjuk most az volt a kedvem, hogy odaugorjak, akkor amit ittak, akkor az is vörös volt? A parasztember, amikor bort hívott, akkor vöröset hívott?
Igen, jellemzően.
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 Igen. Tehát akkor a budai vörös az egy jellemzően jelenlévő, több száz év óta jelenlévő borfajta volt.
Úgy van. A budai vörös úgy számolt a több száz évet, hogy a török időkkel érkezett ide a fajta délvidékről, délről. Tehát korábban nem volt, bár már a szeremségben ezt megelőzően is, már 14. században a kolostorkertekben létezett. Ez a skutari tóvidékéről származó fajta, a skutari szóból jön a kadarka is, a név, a magyar név, amit sokan kadarnak neveznek, tehát nem becézik, hogy így mondjam. És az időtől fogva ez volt a szőlő, és ez volt a bor, ami ugye hozzátársult még a megmaradt csóka. És aztán a 18. században, amikor a dunai svábok elkezdtek beköltözni Magyarországra, a 1720-as évektől, 30-as évektől hozták magukkal a kékfrankost, ami ugye vegyült ezzel, mert igen, nem úgy működött a dolog, hogy fajta tiszta borok készültek, hanem ami ott a szőlő területen termett szőlő, azt leszületelték, feldolgozták, és nem nagyon érdekelték őket az olyan részletek, hogy az most éppen milyen fajta. És most miután egyrészt megkaptuk, Budapest feljogosította a kadarka kört, hogy ezt a borát Budapest borának nevezze.
Ez egy nagyon fontos információ.
Francsos?
Ez egy nagyon fontos információ, hiszen Budapest akkor reprezentatív módon...
Budapest bora, hogy a budai vörös Budapest bora volt.
Akkor még egy utolsó kérdés, hogy azok a borászok, akik ugye az asztaltársaság tagjai, és ugye mindig vannak meghívott borászok, ők azért a beszélgetés során bizonyára kiderül, hogy milyen jövőképpel vannak a kadarka iránt?
Hát nézd, a hangulat e tekintetben nem éppen...
Rozé, nem éppen rozé.
Tehát mindenki érzékeli, hogy az, amit azért úgy körülbelül 10-15 évvel ezelőtt elképzelt a kadarkás társadalom, hogy ebből a borból lehet egy olyan hungarikumot csinálni, amelyik nemzetközileg is ismert. Ez nem sikerült. Ez mostanára nagyjából kiderült. Ennek nagyon sok oka van, egy-kettőt menet közben említettünk is. És hát nem tudom, hogy lesz-e olyan fiatal borász generáció, amelyik ugyanúgy viszonyul majd ehhez, mint hát akik ezelőtt 15 évvel elkezdtek hozzánk jönni, ők azért most már nyugdíjkorúak, és nem minden családban van egyrészt folytatás, ami nyilván ott elsősorban ott probléma, de abból a szempontból is probléma, hogy az apáktól nincs leány vagy fiú, aki átveszi azt a szeretetet, ami őket a kadarkához hűzte, mert nem ezt az üzletágat folytatják.
Buza Péter várostörténésszel, a Kadarka kör egyik alapítójával, Buza Sándor beszélgetett. Hírekkel folytatjuk, utána pedig már Zalába látogatunk, pontosabban a Kerka völgyébe. Hogy miért? Az a hírek után kiderül.